Következetesen folyamatosan támogatja kiemelkedő tudású, elkötelezett hallgatóit a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, ami akkreditált kiváló tehetségpontként szerepel a Magyar Tehetség Segítő Szervezetek Szövetségének országos nyilvántartásában. Saját forrásai mellett ehhez a munkához évről évre pályázik a Nemzeti Tehetségprogram támogatására is az intézmény. Az országos keretből legutóbb elnyert több mint 1,5 millió forintot több területen tudták hasznosítani, egyebek mellett újdonságként egy tanulmánykötetben tudták közreadni a tehetséges hallgatók kutatási eredményeit. A részletekről Olajnona interjújában Németh Áron lelkipásztor, oktató, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tehetségpont vezetője számolt be.
A tehetséggondozás kiemelt feladata minden oktatási intézménynek, azt hiszem ezt kijelenthetjük, felső fokon pedig tulajdonképpen már egy olyan küldetés is, amivel a jövő tudósait, kutatóit, szakembereit úgy lehet kinevelni, hogy aki valamiben kiemelkedő, azt már így pályára is állítsák. Ezért azt hiszem a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen is különleges jelentősége van a tehetséggondozásnak.
Igen, ez így van. Tulajdonképpen már a kezdetek óta, hiszen a kollégium, a Debreceni Református Kollégium már a működésének kezdete óta kiemelt feladatának tartja a tehetséggondozást, amikor úgy válogatták meg a diákokat, hogy nem a tehetőség, hanem a tehetség volt a meghatározó, és ezt az örökséget viszik tovább a tagintézmények, így a Debreceni Református Hittudományi Egyetem is. És valóban, mivel mi tudományegyetem vagyunk, ezért mi a református tudósok képzésében tudunk hozzájárulni a tehetséggondozáshoz. Amikor is nem csak a diplomához akarjuk hozzásegíteni a diákjainkat, hanem akiben valami több is van, valami felszínre hozható, ott van a tehetség benne, akkor nekünk kötelességünk azt felismerni, felfedezni, felkarolni és gondozni, amíg ki nem neveljük a következő tudós generációt.
Évszázados örökségről van szó, de modern köntösben. Hogyan tudják ezt a szerepet betölteni napjainkban? Vannak erre különböző támogató programok, amikkel gondolom él is az intézmény?
Igen, természetesen vannak. Az intézmény a saját költségvetésében is gondol arra, hogy forrásokat biztosítson a tehetséggondozásra, de külső forrásokat is igénybe tudunk venni. Van egy országos program, a Nemzeti Tehetségprogram, amiben rengeteg intézménybe tud kapcsolódni, egy felsőoktatási intézmények is. Ez a lehetőség számunkra is nyitott, úgyhogy évről évre szoktunk erre pályázni. Istennek hála sikerrel, úgyhogy évről évre külső forrás is rendelkezésre áll, hogy finanszírozzuk a programjainkat.
Milyen nagyságrendről beszélünk például, hogyha most ezt az évet nézzük?
Ebben az évben 1,550,000 forintot kaptunk erre. Nagyságrendileg hasonlót szoktunk, egy ilyen 1,5 millió forintos támogatás. Nem egy horribilis összeg, de rengeteget számít, amikor arról van szó, hogy egy diákot támogatni kell, hogy egy külföldi konferenciára eljusson, amikor egy drágább szakkönyvet be kell szerezni, vagy amikor a saját programjainkhoz egész egyszerűen egy étkezést, egy ebédet biztosítunk, hogy jól is érezzék magukat a diákok, és ilyenkor ezekhez a forrásokhoz tudunk nyúlni.
Ezzel már fel is villantott, hogy mire lehet felhasználni ezt a forrást. Gondolom, ebben elég szabad keze van az adott intézménynek, aki elnyeri ezt a pályázatot, természetesen a tehetséggondozás keretei között, de azon belül azért önök döntik el, hogy mire van leginkább szükség. Hogyha most ezt a konkrét évet nézzük, most miben tudták kamatoztatni ezt a nemzeti programból való támogatást?
Igen, ez az éves sajátos volt, mindenki tudja, hogy a pandémia az rengeteg mindent keresztül húzott, így a tervezett programunk csak részben tudott megvalósulni, valószínűleg mindenki így volt ezzel, hiszen külföldi utakat le kellett mondanunk, vagy nemzetközi konferenciákat maguk a szervezők mondtak vissza. Ha ilyeneket terveztünk, akkor azokról most lemondtunk, viszont voltak olyan lehetőségeink, amik a pandémia keretein belül is megvalósulhattak. Például egy újdonság az, hogy egy kiadványkötetet tudtunk szerkeszteni, ami eddig nem volt még az intézményünk palettáján, sokféle kiadványa büszkélkedhetünk, és ezek között olykor az a szín volt is megjelent, hogy hallgatókat is oda segítettünk publikációhoz, de hogy egy önálló hallgatói tanulmánykötet jelenhetett meg a tehetségpontunknak a gondozásában, szerkesztésében, ez egy újdonság. Ehhez is nagyon kellettek ezek az anyagi források, a támogatás.
Jól értem, hogy ilyen korábban nem volt, tehát egyáltalán nem volt hasonló tanulmánykötet, amiben a hallgatók, a jövőkutatói, a tehetségpont résztvevői, diákjai publikálhattak?
Igen, ilyen önálló formában ez egy újdonság. Volt, hogy egy-egy tanszék felvállalta, hogy dolgozatokat közre ad, illetve régebben az évkönyvünk egy-egy hallgatói tanulmányt beengedett. Arra is törekedtünk, hogy országos sajtóorgánumokban, tudományos szaklapokban publikálhassanak a diákjaink, de azt, hogy a saját termésünket csokorba szedjük, összegyűjtsük, és egy év anyagát önálló hallgatói tanulmánykötetben közöljük, amolyan TDK kötetben, tudományos diákköri kötetben, ez most első alkalommal sikerült.
Hány tanulmány szerepel ebben a kiadványban?
Ebben három kategóriában közöltünk tanulmányokat, szerepel benne 7 darab egyetemistánk a munkája, tanító szakosok, illetve teológusok, akik az Országos Tudományos Diákköri Konferencián előadással szerepeltek. Az ő előadásuknak, ő pályamunkájuknak egy rövidített tanulmánnyal szűkített változatát közölhettük, valamint egy bibliafordító versennyel összefüggésben is jelent meg egy tanulmány bibliafordítással, egy szakasznak a fordításával, illetve 2 gimnazist is közölhettük a tanulmányát, ami szintén a pályázati programunkban szerepelt, hogy református gimnazisták tehetséggondozásában is részt veszünk.
Itt látszik az egymásra építkezés, ami megint csak kollégiumi hagyomány, hogy hamarabb elkezdik kézenfogva vezetni a tehetségeket, mint hogy bekerülnének az egyetemi szintre. Ez is nagyon fontos, hogy kontinuus legyen ez a folyamat, ne veszítsék el szem előtt azokat, akiket már egy korábbi iskolai életszakaszban sikerül megtalálni, mint talentumokat. Ugye ez a kiadvány volt az egyik, amire az idei forrásokat fordították, de gondolom emellett még azért mást is sikerült ebből megvalósítani.
Így van, amire itt legutóbb utaltam is már, a középiskolás tehetséggondozás. Azt hiszem, hogy ebben is sokat léptünk előre, ez nem ebben az évben, hanem már az előttiben elkezdődött. Az is egy pandémiás év volt, úgyhogy döcögősen kezdődött, de a tavalyi tanévben ezek a tanulmányok is, amiket meg tudtunk jelenteni a gimnazistáktól, ezek is tükrözik, hogy most már egy jó pályára álltunk rá. Ez egy országos trend, hogy a felsőoktatási intézmények nem mondhatnak le arról, hogy a középiskolák felé odapillantsanak, és már ott keressék a tehetségeket, és mi a debreceni református középiskolákban találtuk meg azokat a partnereket, akiktől évről évre várunk egy-egy hallgatót, hát gondolok itt a református kollégium gimnáziumára, illetve a Dóczi református gimnáziumra, és az ő tehetségpontjaik nagyon lelkesen beleszálltak ebbe, úgyhogy az előző tanévben is, azelőtt is, illetve a most folyó tanévben is van 2 olyan gimnazista, akit egyetemi tanárok mentorálnak, ez a DRH mentor program. És van még egy olyan terület, ahol előre léptünk, ez egy terv volt korábban, de most tudott megvalósulni az előző tanévben, illetve a jelenlegi tanévben is folytatni tudjuk, ez a disziplináris TDK műhelyeknek a rendszere, ami azt jelenti, hogy az azonos területen kutató diákokat megpróbáljuk összefogni, az azonos tudományterületen kutató diákokat, és ilyen kisebb létszámú 5-6-10 fős műhelyekben találkozunk, egy évben 5-6 alkalommal, vagy fél évenként 3-4, ahogyan ez kijön. Ezeknek a műhelyeknek van egy mentortanára, egy szervező tanára, és egy-egy ilyen műhely alkalom során vagy a diákok mutatnak be valamit abból, amit kutatnak, ahova eljutottak, ahol tartanak, vagy pedig az a mentortanár, aki ezt a műhelyet működteti és összefogja, ő ad nekik módszertani segítséget, vagy iránymutatást a kutatásukhoz.
Az, hogy egy-egy tudományterület követői, résztvevői összekapcsolódnak ezekben a csoportokban, ez inspiráló lehet? Előre viheti az egyén kutatásait, esetleg szülhet új témákat, új területeket, amire együtt közösen rá tudnak fókuszálni és különböző részeit kibontani. Milyen gyakorlati haszna lehet ennek a tehetséggondozás szempontjából?
Igen, ezeket reméljük, tehát azt, hogy egymást inspirálják, egymástól tanulnak. Van egy ilyen elvünk, elgondolásunk, hogy a tudós szemben esetleg egy sztereotípiákkal az nem egy ilyen magányos harcos, aki bevonul egy
elefántcsontoronyba.
Így van, hanem pont, hogy nem elefántcsontorony, hanem világító torony kell, hogy legyen a tudomány, tehát hogy messzire hasson, és ebben elengedhetetlen a diskurzus, az eszmecsere, és míg sok tanítási óra például frontálisan zajlik előadás formájában, addig ezek a műhely jellegű alkalmak több teret adnak arra, hogy a diákok megfogalmazzák azt, hogy mivel foglalkoznak, mit kutatnak, és ebben a megfogalmazásban ők maguk jönnek rá bizonyos dolgokra, tehát ekkor is már előrelépnek, és aki ezt hallgatja, a diáktárs, ő meg új impulzusokat nyer ettől, lát új módszereket, lát részeredményeket, amit vagy be is tud építeni, hogyha például biblikus területen dolgoznak különböző diákok, akkor szinte azonos módszereket használnak, csak egymás témáit gazdagítják, miközben beszélgetnek erről.
Milyen jellegű disziplináris csoportok vannak itt? Tudunk egy-két példát mondani? Itt a Bibliát már említette, a Bibliakutatást?
Igen, három ilyen disziplináris műhelyet indítottunk be. Az egyik a biblikus műhely, a bibliatudományokban kutató diákok számára. Van egy rendszeres teológiai műhely, ahol a dogmatikával, etikával, szociáletikával foglalkozó diákok kapcsolódhattak be, illetve egy pedagógiai műhely, ahova a tanítószakos hallgatóink, az ottani tehetséggondozásban résztvevők szerepelnek, és most ebben az új tanévben még egy gyakorlati teológiai műhelyet is készülünk beindítani, tehát a három mellé egy negyediket is indítunk, akik pásztorálpszichológiával, homiletikával, katehetikával, liturgikával foglalkoznak.
Ebből már az is látszik, és erre már utalt is többször, hogy egyrészt a teológiai, egyházi vallási képzések hallgatói is érintve vannak, másrészt viszont ugye a pedagógus tanítói vonal, az a szak is bekapcsolódhat a tehetséggondozásba a DRH-n belül, hiszen ez a két nagy terület egyaránt jelen van. Általában egy-egy évben hány hallgatót sikerül bevonni ebbe a körbe, vagy inkább kérdezem úgy, hogy hány hallgató részese ennek a tehetséggondozási programnak az egyetemen belül?
Ez úgy működik, hogy amikor belép egy első évfolyam, ugye ebbe beleért a teológusokat, vallástanárokat és a tanítószakosokat, akkor rögtön az év elején, még ott szeptemberben egy kétfordulós tehetségmérést készítünk. Ebben minden első évfolyamos részt vehet, és nagyságrendileg egy 10-15 fő az, akik ezen a tehetségmérésen olyan színvonalon szerepelnek, olyan intelligencia szintet mutatnak, olyan kreativitást mutatnak, hogy tehetségnek vagy tehetségpotenciálnak tudjuk őket nyilvánítani, és velük kezdünk el foglalkozni. Ők persze eldönthetik, hogy ebben részt akarnak-e venni, vagy nem, tehát ez teljesen önkéntes, ez a kötelező tanulmányokon túlmutató önkéntes vállalás egy diáknak, hogy a tehetséggondozásba bekapcsolódik-e, vagy sem, de a többségük egyébként él ezzel a lehetőséggel, és előbb-utóbb meg is találja a témáját, a témavezetőjét, van egy tájékozódási szakasz, egy-két fél év, amíg felméri, hogy
melyik lesz az ő területe?
Így van, hogy hol tudja leginkább kamatoztatni, melyik az az oktató, akivel legszívesebben dolgozna, és hogyha ez a kapcsolat megszületik a témavezető és a diák között, akkor pedig amíg a tanulmányok tartanak, addig egy önálló kutató munka mentorált módon, tehát témavezetéssel le tud zajlani, és a célunk általában, mivel ugye tudományos tehetségeket képzünk, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferencián majd eredményesen szerepeljenek.
Addig, amíg az egyetemre járnak, na de hát ennek azért hosszabb távú kifutása is van, vagy lehet, hiszen aki OTDK-n részt vesz, diákként belekóstol a tudós létbe, az nem ritkán ott is ragad ezen a pályán, tehát akár, ha úgy vesszük, a jövő oktatóit, tudósait, a jövő mentorait nevelhetik ki.
Ez egy nem titkolt szándék, ezt szoktuk is hangsúlyozni a diákoknak, akik egyetemi szinten tanulnak, tehát a teológusok, vallástanárok, nekik van egy viszonylag egyenes pálya, hogy eljussanak addig, hogy akár egyetemi oktatók legyenek, hiszen a képzés lezárultával, a diploma megszerzésével rögtön jelentkezhetnek a doktori iskolánkba, és erre biztatjuk is őket. És a statisztikánk azt mutatja, hogy akik eredményesen szerepelnek Országos Tudományos Diákköri Konferencián, azok kivétel nélkül a doktori iskolában kötnek ki, és hogyha ott sikeresen lezárják a tanulmányaikat, doktori címet szereznek, akkor pedig valamelyik református felsőoktatási intézményben előbb-utóbb megtalálják azt a katedrát, ahol oktathatnak. A tanítóképzésben résztvevőknél nem ennyire egyenes az út, hiszen a főiskolai diploma megszerzése után még nem jogosultak arra, hogy egy doktori iskolába belépjenek, viszont aki erre igazán kedvet kap, azután gyakran beiratkozik a Debreceni Egyetemre, és egy pedagógia vagy pszichológia szakon folytatja, hogy egyetemi diplomát is szerezzen a főiskolai mellé, és onnantól már neki is megnyílik ugyanez az út.
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem tehetséggondozó programjáról Németh Áron lelkipásztor oktató, a tehetségpont vezetője számolt be.